Tehát a kicsi, bennem élő gyereknek nem kell fölnőnie, hanem arra van szükség, hogy végre a felnőtt úgy nézzen rá, hogy jaj, te gyöngyöm édesem, de jó, hogy vagy. Na, mire van szükséged? Harmadik, tehát most olyanokat fogok mondani, amikor úgy látunk, úgy próbálunk értelmezni jelenségeket, hogy azt mondjuk, hogy két én részünk van. Persze, hogy nincs a szó szoros értelmében két én részünk, de így jól le tudunk írni bizonyos jelenségeket. A következő, ez Kahnemantól származik. Ő azt mondja, hogy létezik az emlékező én és a tapasztaló én. Mit gondoltok? Időnk nagyobb részét melyikben töltjük? Az emlékező részünkben. Állandóan fontos megfontolás nekünk, hogy legyél a jelenben, éld át a pillanatot, érezd jól magad, rock and roll. Hogy ez milyen iszonyatosan jó, tulajdonképpen ez jelenti a... Igen ám, de az időnk nagy részét tulajdonképpen az emlékező énünkben éljük. Ezért az életminőségünk inkább múlik az emlékező én minőségén, mint a tapasztaló én minőségén. Ahogyan egymás után mondják a kutatók, hogy az élet minőség sokkal inkább folyamat és nem állapot. Emlékeztek, ugye? 30 a jövedelme mind a három személynek. Neki 20 volt, most lett 30. Neki évek óta 30. Neki 40 volt, de most sajnos idén 30 lett. Melyikük van jól? Az ökon azt mondja, tök mindegy, mert mind a három már 30 van. Ám de miután az életünket a nagyobb részben, az emlékező énünkben töltjük, ezért folyamatokat érzékelünk. Folyamatokban eszmélünk magunkra, folyamatokban éljük meg azt, hogy ki vagyok én. Erre mondta, az egyensúly is folyamat és nem állapot. Az egy folyamat. Ugye, hogy például az intimitás kutatásból az derült ki, hogy azok a párok, akik elég érzékenyek ahhoz, hogy amikor este valahogy úgy egymásra hangolódnak, látják, hogy kinek van nagyobb szüksége a támogatásra, vagy erőre, vagy az időre, vagy az energiára, vagy az odafigyelésre. És rugalmasan tudják látni és észlelni, hogy mikor melyik adjon és melyik kapjon. Önismereti csoportban szoktunk ezzel játszani. Például ti, ha párkapcsolatban éltek, kipróbálhatjátok, hogy van egy este, semmi más nem kell csinálni. Csak egyáltalán, hogy érzékeljük, hogy most adok inkább, vagy kapok. Mert mire vagyok most én fölhangolva? És semmi más nem kell, maradjunk egy picit csöndbe, kicsit nézzük egymást. Nem is kell sokat, egy perc. Hát már ez milyen nagy dolog, egy percig nézzük egymást csak úgy. Hát nem is szoktuk ezt csinálni. Ez hogy nézel ki? Hát az más. Az nézzük egymást egy percig, és utána az a játék, hogy aki, na most nem tudok most a kezembe, jó, akkor kezembe, akkor az egyikkel mutatom, hogy aki úgy érzi, hogy inkább kapni szeretne most, az tegye lefelé a tenyerét, és aki úgy érzi, hogy most nagyon szívesen ad, az tegye fölfelé. És el kell dönteni. És akkor... Egy, kettő, három. És akkor látjuk, hogy mind a kettő adna, akkor is valahogy dőljön el. Hát ma az élet ilyen. Hát most csináljuk, most nem tudjuk, mi van most. Mondok egy viccet addig, azt mondtam. Ez tulajdonképpen egy egyperces gyakorlat. És milyen hallatlanul már egymásra hangolódtunk, és valamit megéreztünk, hogy adok vagy kapok. Például a meghitt kapcsolatoknak jellegzetessége, hogy elég rugalmas vagyok abban, hogy például te neked van egy nehéz időszakod. De ez már két hete van. És én akkor kevesebbel is beérem. Mert a szükségleteimet képes vagyok késleltetni. Mikor működik ez? Ha tudom, hogy amikor változik az élet, akkor fordítva is megtörténik. Emlékeztek a katonára, aki miután hősiesen kimentette Afganisztánból a tűzből a sebesült és halott társait, megkérdezték tőle, hogy miért merte ezt megcsinálni. Azt mondta, hát adott esetben ők is ugyanezt megtették volna velem. Háj. Tehát azt mondja Kahneman, hogy egy csomó jelenséget akkor tudunk jól megérteni, ha látjuk, hogy van az emlékező én, és van a tapasztaló én. És hogy az életminőségünk nem csak azon múlik, főleg nem csak azon múlik, hogy ebben a pillanatban hogy vagyok. Magunk között szólva, most itt ültök, és nem de, hogy bennünk van, hogy mi volt a mai nap, hogy szerette a feleségem, hogy jöttem el otthonról, mire fogok hazamenni, hogy... Persze, kivételes, mikor úgy belefelejtkezünk valamiben, és akkor na, az persze nagyon jó. De kiesünk belőle, és rögtön itt vagyunk, már nem a tapasztalóban, az emlékezőben. És gyerünk, most tudjátok-e, hogy mi a kulcsa annak, hogy az emlékező én jól legyen? Mert ugyanis a szakirodalom állandóan arról beszél, hogy a tapasztaló én hogyan legyen jól. Na, de az emlékező én hogy lesz jól? Hát a több időt töltünk itt. Tudjátok, hogy milyen... Tudja ezt valaki? Nem. Nem. Hát akkor tök jó, akkor el tudom mondani. De mindenképp elmondanám, csak így akkor van is értelme. Kahneman egy többenetesen, hogy mondjam, hát sajátos kutatásból kezdte el nézni ezt a jelenséget. Ez pedig a bél és gyomor tükrözés. Kétségkívül a bél és gyomor tükrözés, most a Holló Színházat hagyjuk, hogy mondjuk, nem tudom, tudjátok-e, hogy lehet bél fotómodellnek is jelentkezni, de az egy egyszeri megbízatás. És kevésbé élvezed a jövedelmet, ami az utánja. A gyomor... Hát nem, na. Akkora a paphiány, hogy engem is fölszenteltek. Ezt nem tudom másképp értelmezni. Hogy... Hát az derült ki, hogy a kutatók mindenképpen egy olyan cselekvést... élményt, emléket akartak keresni, ami tuti, hogy rossz. És egyébként a gyomortükrözés teljesen megfelel a kritériumoknak. Tehát gyomortükrözésbe, azaz tutiba nyúltak bele. És na de arra voltak kíváncsiak, hogy ők nézték, hogy amikor maga a tükrözés zajlik, akkor ez mennyire fájdalmas. Mert ezt ott a tükrözés során lehetett, most nagyon fáj ezen a skálán, tízes skálán, ennyire fáj, annyira fáj, így fáj, úgy fölrajzolták a grafikonokat. És hát a következő meglepő eredményre jutottak, miután megkérdezték őket, hogy na, mennyire volt szörnyű? Az derült ki, hogy akiknél a gyomortükrözés egy kifejezetten fájdalmas véggel ért véget, hogy ilyen úgy kihúzták, ezt nem is tudom honnan húzzák, a szájból vagy lentről, szájból? Van orvos, de nem arra. Nem az... Szóval, kihúzták, mert értenek, hogy van még 8 beteg, tehát nem lehet ez annyit szórakozni. És a vége nagyon fájt. Azok a személyek, akiknek a vége nagyon fájt, egy hónap múlva, és egy év múlva is úgy emlékeztek vissza, hogy iszonyú pocsék volt. Voltak olyan személyek, akiknél a tükrözés során nagyobb fájdalom csúcsok jelentek meg, ám a vége nem volt fájdalmas. Egy szépen fokozatosan enyhülő fájdalom, és közben az orvos esetleg mondta, na most már mindjárt vége, ó, mindjárt befőz, ó, már meg volt orr. Ők pedig úgy emlékeztek vissza, hogy nem is volt olyan szörnyű. Pedig a tapasztaló én szempontjából ő nekik jobban fájt. De hogy él bennem a gyomortükrözés? Emlékként. Ezért, ha én bennem a gyomortükrözés úgy él, hogy vacakot, nem állnék sorba, na. Az egész más, mint ahogy az annyira szörnyű volt, most már el sem megyek szűrővizsgálatokra. Na, annyira szörnyű volt. Megkapom a kis papírt, azt mondom, kredenc. Ajja. Ottól nem takarítok. Hát az derült ki, hogy az életminőség az emlékező énen jobban múlik, mint a tapasztalom. És már most egyet elmondtam az ismérvek közül. Az a személy van jól, aki az élet történetére úgy emlékszik, hogy annak pozitív a vége. Az eseményekre úgy emlékszik, hogy pozitív a vége. Kahneman azt mondja erre, hogy hát nem mondom az orvosoknak, hogy a végén egy picit még úgy huszkodják, hogy mindenképpen ne legyen annyira fájdalmas, de az az érdekes, hogy tulajdonképpen ezt kéne csinálni. Vagy valahogy egy olyan véget csinálni, hogy jó, na kész is vagyunk, oj, na, ó. Ezek most orvosi szakkifejezések voltak. Ehhez azt érdemes kapcsolni, amit viszont már többször mondtam, tudom, hogy fölismerem azt, hogy szabad vagyok abban, hogy a saját élettörténetemet magamnak hogyan mondom el. Mert mi mindannyian saját magunkat egy történetként meséljük magunknak és másoknak. Egy folyamatos történetmesélésben vagyunk. Hogy ez vagyok, és ez az anyám, az apám, és így, a tesóm, és elmentem, és ma, és tegnap, a barátom, és ment, és képzeld, és ő. És hajlamunk van arra, hogy a történeteinket negatív véggel fejezzük be. Tudjátok, de ezt már Adler is megmondta. Hát Alfred Adler megmondta a 20. században, 100 éve már majdnem. Hát azt mondta, a legtöbb ember reggel fölkel, és elindul a pofonjáért. Hát, és addig-addig vegyünk, meg nem kapjuk valahol. Akkor megkapjuk azt, hogy na, ugye megmondtam. Tehát van hajlamunk arra, hogy a történeteinket negatív befejezéssel zárjuk. Miközben bármikor megtehetjük, hogy pozitív véget írjunk nekik. Bármilyen történetünkkel. Nézzétek el, hogyha ezt egy olyan veszőparipa szerint mondom. De nekem egy óriási élmény volt, amikor rájöttem, hogy halott emberekkel kapcsolatban, akikkel azt mondhatnánk, hogy már milyen tapasztalat öcsi sajt. Hogy már nincs mit tapasztalni, nincs tovább a történet, hogy ez nem így van. Mert én fogok egy kis mécsest, és kimegyek a sírjához, és azt mondom, apa, de dühös vagyok rád. És vett tudomásul azt, hogy nagyon dühös vagyok rád, ez annak a jele, hogy fontos vagy nekem. És hogy azért vagyok rád dühös, mert olyan sok mindent nem kaptam meg tőled, amit aj, de jó lett volna. És tudod, miért vagyok hálás? Mert hogy kidühöntem magam, arra is rájöttem, hogy néhány dologért hálás vagyok. És képzeld, még olyan is van, hogy azért dühös voltam, de most eltelt néhány év, és most már hálás vagyok érte. Hogy már másképp is tudom látni. Jaj, apa, de átölelnélek! Na, lerakom ezt a mécsest, a nem jóját neki! Akkor az apámmal való kapcsolat most itt tart. És bennem ez a történet vége. És azt mondom, a legjobb irányba haladok. Hogy ez oké. De én úgy fejezem be, meghalt az apám, nem mondta ezt, nem tanított meg, nem kaptam, vége. Itt vagyok a tapasztaló én, de ezzel nincs tovább, vége. Miért mennék el pszichológushoz? Mi? Főtámasztja? Vagy mi? Ne nézzük már hülyének magunkat, mi? Vagy vegyészked, agyturkászkodik, vagy mit csinál? A pozitív befejezés. A pozitív befejezés, látjátok, nem önámítás, meg önszuggesszió. Hát ez a mosolyogjuk mindenre, minden jó. Hát ettől én gyomrom fölfordul, az rosszabb nekem, mint egy gyomortükrözés. Minden úgy alakul, ahogy kell. Semmi, miért alakul a minden úgy, ahogy kell? Vagy úgy alakul, vagy nem. Hát rosszul vagyok ettől a szépelgéstől, hogy szegény sekrestés, de már most kedvesek vagyunk egymással. De tényleg ő mindig jött, és nagyon kedvesen, és egyszer nem bírtam a kedvességéhez kapcsolódni. Ez az én gyöngém. Mindig jöttem, vettem fel a fehér ruhát, és akkor azt mondja, haj, szia Feri atya, minden oké? Olyan sosincs, hogy minden oké. Nincs olyan. És ezt legalább 8-szor megcsináltuk egymással. És akkor ott a kedves, hogy nem kérdezem, hogy mi, van valami, ami oké? Okay? Az van, az van. Hát ez a minden oké. Okay. Hogy lenne már minden oké? Okay? Hát nagyon érzéketlennek, vagy nagyon részegnek kell lenni az, hogy minden oké. Okay. Hát azt mondta nekem egy kedves ismerős, hogy ide Feri, azt itt hagyjuk az a sört, de én 4 sör után már mindenkit tudok szeretni. Tehát az első kulcsa, hogy az emlékező énünk jól legyen, miután ebben több időt töltünk, mint a tapasztalóban, pozitív befejezés. Ami teljesen a kezünkben van, ami megdöbbentő, mert hogy a múltról beszélünk. Második, hogy látjuk az egészségedre, hogy látjuk az életünk csúcspontjait. Hogy nagyon világosan emlékszünk arra, hogy milyen gyönyörűséges dolog volt az. Jaj, ez az esküvő. Én most vissza is emlékszem, engedjétek ezt meg. Hogy... Ah, mind az 1000, nagyon szép volt. De most, tudjátok, azért nekem nem könnyű, remélem néha együttérzők vagytok velem. Tehát 1000 esküvő. És ez két dolog miatt is nehéz. Az egyik, hogy én látom a szüleiteket. Hát örömszülőket ritkán látok. Azt ilyen búszszülőket, kornyadozó szülőket, veszteségtől szenvedő szülőket. Az a liturgia, zsenialitás, hogy nem látjátok a szüleiteket. Az úgy nagyon okosan ki van mókolva. És hát tudjátok, 1000 esküvő az olyan, hogy azért valamivel kell magam pesdíteni. Most, de hát, mert különben szétrág a rutin. Hát nyilván így van, nem? 1000-szer főzöl be megylekvárt, érted? Még csak most a 14-nél vagy, azt hogy unod? Akkor ne moralizálj fölöttem, 1000 esküvőt élvezzem. Ezért a következőt találtam ki, de most elárulom meg neked. Hát látjátok, muszáj, a játékosság muszáj, különben az élet annyira szikár, hogy komolyan mondom, mint a kopár szik sarja. Hogy azt találtam ki, hogy egy 10-es skálán osztályozom a mennyasszony és a vőlegény boldogságát. Az egész szertartás alatt, amikor majdnem elvesznék a rutinba, hogy Dezső, nyilatkozzál Isten és az Anya Szent Egyház színe előtt. Hírtam, nem tudom, hogy Dezső volt, vagy Dénes volt, vagy jó. Mennyire boldog a 10-es skálán? Pillanat alatt a tapasztaló énbe vagyok, azt mondja, tényleg ez nagyon érdekes, nézzük csak. Az idei esküvőim ettől egyig nagyon szinte perzselőek voltak. Ez a kutatás kifejezetten fölvillanyozott, és alig vártam már az esküvőket. Tényleg, alig vártam, amikor jön egy új mennyasszony, na mennyire boldog. Az eredményekről nem merek beszámolni. Tényleg így van. Kétségkívül az arapara nagyon erős. Ott tartok, hogy csúcs, visszaülök ide, csúcspontok, hogy jó esően beülsz a székbe, a fotőbe, és hogy most jól elintéztem, hogy kevesebbet kell esketnem. Jó, szóval csúcspontok. Hogy olyan előszeretettel meséljük el részletesen az élet tragédiáinkat. És éppen tegnap jöttem haza egy előadásból, jó, messziről jöttem, vezetek, ilyenkor mindig hallgatom a rádiót, azért, mert olyan izgalmas dolgok vannak benne, amit egyébként sose hallgatnék meg, de így, hogy ott ülök, így döbbenetesen színes a világ. Polc Alen visszaemlékezése, ha nem itt ülnék, most a második részt hallgatnám, de itt fárasztotok engem. És Polc Alen azt mondja, hogy hát egy szörnyű házasságom volt az első házasság, hát szóval nem is tudom, hát nem is beszéltünk egy, most nem kibeszélem őt, értitek, nem kliens volt, hanem hát ő mondta, Kossuth rádióban mesélte, na hát most ez ott mondta, rádió bemondta. És azt mondja, hogy hát nem is emlékszik arra, hogy nem tudom, hogy a szex valaha is jó lett volna köztük, hanem hát, hogy ilyen, és hogy és akkor egyszer csak azt mondja, hogy olyan jó volt, amikor, hát ez tulajdonképpen az első nap reggelén volt, hogy Ő feküdt az ágyon, és így nyújtva volt a lába, és egyszer csak a férje fogta magát, és ő meg így át az ő lábán, és akkor valahogy így beszélgettek. És egészen megváltozott a hangja, és azt mondja, hogy az annyira jó volt, hogy a páros lábamon átvetette az ő páros lábát, és így beszélgettünk. Ez egy csúcspont. Ha nem csak az olimpiai bajnoki cím csúcspont, ezek a pillanatok, amire azt mondott, hogy ez felejthetetlen. Annyira jó volt. És annyira jó, hogy nem kell tudni, hogy miért volt jó. Tehát azok a személyek vannak jól, akik amikor, azt hiszem ez a fölvétel talán 15 éves, és 44-es, 45-ös dolgokra emlékezett vissza. 50 éves történeteket mondott, és azt mondta, hogy amikor páros lábbal feküdtem, tehát zárt lábbal feküdtem az ágyon, és a férjem átvetette a lábát a lábamon, az annyira jó volt. 50 év. Tehát a második, ami Kahneman kutatásaiból kiderült, hogy az emlékezőjén akkor van jól, és ha magunkról beszélünk, amikor nagyon elevenen őrzöm magamban az életem csúcspontjait. És most jön a harmadik, tulajdonképpen ez a kedvencem, kifejezetten ez a kedvencem. Ez pedig így, tudja valaki? Tudod? Azt mondja, hogy az derült ki, hogy azok a személyek vannak jól az emlékező énükben, akik hihetetlen világosan őrzik magukban az életük fordulatait, amikor a dolgok jóra fordultak. Hogy nagyon tudatosan látják, hogy az hogy történt, hogy ki volt, hogy mit tett, hogy mi játszódott le akkor. Hogy az életünkben egy csomó pozitív fordulat van, és mikor beszélgetünk, sokan megkérdezem, hogy mondj egy olyan igazi pozitív fordulatot. Szóval nem tudom, hát mit? Milyen pozitív fordulat? Hát az egész élet egy... Na. Hát pozitív fordulat? Hát nem tudom. Hát jó, mikor mondjuk a gyerekem megszületett, az mondjuk jó volt. Hát csak aztán utána, akkor besárgult, mert mindez, akkor beteg. Tehát a pozitív fordulatok azoknak az elevenen tartása, hogy az hogy is történt, ennek akkora jelentősége van. Hú, most az időérzékelet picit elvesztettem. Hogy például pszichoterápiás, hogy is mondjuk ezt finoman, hogy módszer, de nem, hát mindegy, csúnya hangzik. Szóval valami pszichoterápián történhet ilyen, hogy valaki teljesen berágódott abba, hogy nincs kiút, végem van, nem, semmit nem látok, nem véget, nincs. És akkor azt mondja neki a segítő, ide figyelj, akkor legyél szíves, most ezt el is kezdhetjük rögtön, nem kell otthon, írjunk egy mesét egy olyan kisfiúval, vagy a kislányról, akivel ez történt. De a mesében kell, hogy legyen pozitív fordulat. Gyere, ezt írjuk meg, hogy történik a pozitív fordulat. És írunk egy mesét, hogy legyen benne pozitív fordulat, de úgy, hogy nagyon jól kidolgozzuk, hogy egyszer csak jött a sasmadár. Sasmadár. Hatalmas szárnya volt. Most is hogy látom magam előtt, feketés volt a szárnya. Hogy egyáltalán az agyam ráálljon arra a realitásra, hogy létezik fordulat. Ezért írunk egy mesét, hogy van fordulat. És utána, ezt mondhatjuk azt, ugye, hogy ez egy nevetséges dolog. Hát most azzal jön, hogy kirúgták, most nem tudom, a harmadik állásából fél év alatt, és elveszett a munkát, nincs már mit enni. Mi, és akkor meséket írunk a sasmadárról? De hogyha mélyre nézünk, akkor az a nehézség, hogy ő nem látja, hogy hogyan történhetne egyáltalán bármi fordulat, akkor el fog veszni. És ezért írunk egy mesét. Ez annyira izgalmas számomra, írni egy mesét egy fordulattal. És nagyon fontos, hogy a mesének aztán legyen egy csúcspontja, és azt ne nagyoljuk el, és akkor boldogan éltek, meg nem haltak. Na. Mit ettek? Hát az élet ilyen a boldog meg. Mi volt a lakoma? Ki szolgálta föl? Ki ült melletted? Milyen volt az illat? Ezüstből ettél-e? Hogy miből ettél? És az jutott, ez a polc alá azt mondja, hogy mikor az esküvő volt, akkor azt mondja, az volt a szokás, hogy Erdélyben volt az esküvő, hogy az volt a szokás, hogy mindig egy fokkal elegánsabb evőeszközzel ettek, mint a násznép. Azt mondja, mikor a násznép porcelánból evett, a férj és a feleség ezüsttel. Mikor kihozták az ezüstöt, eléjük aranyozottat tettek. És valaki 50 év után erre emlékszik. Ja, képzeld el. Tehát a harmadik, ami az emlékező én szempontjából nagyon nagy jelentőségű, hogy látom-e a pozitív fordulatokat. Tehát pozitív fordulat, csúcspont, a kettő nem ugyanaz, és pozitív befejezés. És most akkor megint ránézek a helyzetre, ugye naívul eddig azt gondolhattuk, némi kis vaksággal, hogy carpe diem. Ha kap eszi. Ez ugyanaz, csak egy kicsit magyarosabb. És kiderül a kutatásokból, adatok, tények, számok, kördiagramok, hogy az életminőségünk inkább múlik rajta, mint rajta. Már csak azért is, hogy ezt egyszer nem tudom kiverni a fejemből, ahogyan Cseh Laci, néztétek most? Néztétek? Hogy ugye kitalálta már az olimpiára, kitalálta, hogy a 200 pillangónak a végén, amikor halál van és pusztulat, fulladás és nyomor, hogy az utolsó 5 karcsapást levegővétel nélkül. Hát ha megkérdezzük a tapasztaló ént, hogy hogy vagy? Azt mondja, most tűnsz el innen. Tehát az összes uszodából ki vagy tiltva. De mikor folyamatában látok valamit, azt mondom, hát ha jó irányba pillangózok, mert most értitek éppen fordítva, vagy valami neki a falnak, az más. De ha jó irányba pillangózok, akkor minden oké. Még levegővétel nélkül a fájdalmat is bírom. Na, mivel a baj? Tehát az az érdekes, hogy a tapasztaló ér, ha ő átteszi az irányítást, akkor, ugye ezt szoktam mondani, érdemes a piacon vagy valahol beszerezni valami nagyon hatékony kábítószert, és érdemes nagyon gyorsan meghalni. Így föntartható egy folyamatos rock and roll. De ha az élet nem ilyen, hát akkor... Most 3 perc, mire elég az? Értitek, ez szörnyű, ez lesz a vége. Most belefulladunk egy 3 perc. Nem tudom, én még csak iszom egy kis kóládát. Belekezd, mondjad. Júj, köszönöm. Teljesen megzavartál. Köszönöm szépen. Na, ezt pont idehozom, mert ide való. Megint egy ilyen tik-tik-tik. A veszőparipám ez is. Mert ide nagyon passzol az, hogy azt mondom, hogy a boldogság számomra egy cél, és boldogság az, hogy boldognak érzem magam. Itt pedig azt mondom, a boldogság nem egy cél, hanem egy irány, és szeretnék boldog ember lenni. És a kettő nem ugyanaz. A kettő nagyon jól kiegészíti egymást. Azok, akik a mi kultúránk téveszméje, hogy a boldogság egyelő egy fizikai érzelmi állapot. Miközben a boldogság egy folyamat, amiben ha arra törekszem, hogy boldog ember legyek, az életnek döbbenetesen nagy hullámzásait egész jól elbírom viselni. Ha erre törekszem, a legkisebb nehézséget is megpróbálom kikerülni. Emiatt egyre rosszabb helyzetbe fogok kerülni. És akkor tudom, mivel szeretném befejezni. Rájöttem valami nagyon egyszerű, de mégis annyira szeretnék tőletek föltenni egy kérdést. Ha ez az! Hú, tök jó érzés. Hát próbáljátok ki. Hogy szeretnétek-e magányos, boldogtalan, beteg, nagyon sikeres emberek lenni. Az utóbbi 2 hétben ezt a kérdést, ha csak lehet, fölteszem. Még senki nem jelentkezett. Úgy tűnik, hogy senki nem akar beteg, boldogtalan és magányos, nagyon sikeres ember lenni. És ebben az a drámai, hogy közben pedig a mi kultúránk, amit mi csinálunk, az abban az irányban van, hogy legyünk iszofaint menő, sikeres, és végül vannak néhányan, ők a legszerencsétlenebbek, akik elérik. És az történik velük, ez óriási nagy siker, mert persze pénz is van, meg presztízs, meg címlapfotó. És mi történik velük? Sikerül magányossá válniuk. Hát az a sikernek ára van, értitek, nem érek rá emberi kapcsolatokra. Jó betegek, már tolni kell, értitek, az nem, ingyen nem adják. És tök boldogtalanok. Ez nagyon jól mutatja, mit jelent a szándékos vakság egy kultúrában. Hogy valójában senki nem akar magányos, beteg és boldogtalan, nagyon sikeres ember lenni. Ezt elneveztem a 4E-nek. A 4E egészségesen, eredményesen, elégedetten együtt. Hogy tulajdonképpen valami ilyesmit szeretnénk. És ez annyira jól esik elmondani. Szombaton expo. Ez nem egy magyar szó. Összegyűlünk, összejövünk, van benne buli meg minden. Egy picit, hogy mit tehetünk egymásért, mit tehetünk együtt, mit tehetünk másokért. Valahogy úgy szeretnénk kinyitni az életet. És hogyha van kedvete, csak egy picit úgy, körbenézd, hogy lehet-e valami mást, vagy többet, akkor szívesen látunk benneteket. Köszönöm a figyelmet!
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.